Ugye múlt alkalommal az óvodáskor zártuk be, és akkor folytatnánk a kisiskoláskort, de egy kicsit átívelően az iskolai érettségről beszélnénk az elején. Nagyon fontos, hogy a gyermek megfelelően felkészítve, megfelelő érettségi szinten kezdje el az iskolát. Pedagógus kollégáknak mondom, hogy amennyiben a gyermek éretlenül kezdi meg az általános iskolai tanulmányait, nagy valószínűséggel sikertelenül fogja venni ezeket az akadályokat, és negatív attitűdje alakulhat ki az iskolai tanulással, egyáltalán a feladattal, a munkával és a pedagógus személyével kapcsolatban. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a pedagógusnak milyen fontos szerepe van a gyermek személyiség fejlesztésében, illetve az iskolai tananyag átadásában, és ha ide vesszük azt, hogy nem jó attitűdje alakul ki a gyermeknek, akkor hát előre jósolható az, hogy hosszú távon nem biztos, hogy szerencsés lesz az iskola és a gyermeknek a találkozása. Ezért nagyon fontos tehát, hogy egy megfelelő családi szocializációra építve, egy megfelelő óvodai szocializációra építve valóban felkészített gyermekek lépjenek be az iskola kapuján. Mi is jelent tulajdonképpen az iskolai érettség? Ezt szeretném áttekinteni az előadás első részében. Általában hármas megközelítést alkalmazunk, a testi fejlettséget mindenképpen ide kell venni. Óvodapedagógus kollégák fogják majd látni a gyakorlatok során, illetve a munkájuk során, hogy a gyermekeknél elkezdődik egy úgynevezett első alakváltozás. Ezt a tanítós kollégák is fogják tapasztalni, mert hogy nem fog befejeződni ez az alakváltozás az iskolába lépéskor. Mit jelent az alakváltozás? Hát megnyúlik a gyermek, tehát elveszti azt a korábbi óvodás, kicsit babás kinézetét. Az alakváltozásnak része lesz az, hogy elkezd a gyereknek a vázrendszere, izomrendszere megerősödni, és a csontvázrendszere elkezd csontosodni. Itt szeretném kiemelni majd a tanítós kollégáknak, ha gyakorló pedagógusként dolgoznak, hogy a késztő és az új percek csontosodása az elkezdődik ugyan, de nem fejeződik be az első osztályba, az kb. 12 éves korig tart, tehát arra kérek mindenkit, hogy ne írassa majd agyon a gyerekeket, hanem megfelelő szünetek beiktatásával és megfelelő pozitív motivációval kell magát az írás gyakorlás is végrehajtani. A törzs is változik, egyrészt a korábban megszokott törzs, végtagok, tehát karok és lábak, valamint a fej egymáshoz viszonyított aránya, az elkezdi elérni azt az arányt, amit a felnőtt embere is jellemző, de még mindig nem fog elérni teljes egészébe. A törzs megnyúlik, az a korábban óvodásokra jellemző hengeres, hordószerű test, az viszont meg fog változni, szélesedni fog a gyerekeknek a válla, és ezáltal maga az egész törzs átalakul. A törzs-fej arány is meg fog változni, 1:6 lesz az arány, tehát a fej és a törzs ilyen irányba változik. Ez nagyon fontos a terhelhetőség szempontjából, hogy maga az alakváltozás az lezajlik. Itt kell megemlíteni, múltkor beszéltünk már a gyermekeknek a gerinc váltásáról is, tehát megjelenik az az úgynevezett kettős S alakú gerinc, ami a terhelhetőség szempontjából nagyon jelentős. Mindjárt felrajzolom. Gyakorlatilag úgy fog kinézni, hogy egy, hát valami hasonló, nem teljesen pontos, de hasonlóképpen fog kinézni. A függőleges terheléseket lényegesen jobban fogja bírni a gyermek ennek a változásnak a segítségével. Rendkívül fontos az, hogy szándékosan tudja irányítani már a különféle mozgásait, tehát nem szerencsés, hogyha koordinátlan mozgásai vannak a gyermeknek. A másik vonatkozás, amit mindenképpen figyelembe kell venni az iskola érettséggel kapcsán, az a pszichés vonatkozás. Rendkívül fontos, hogy nyitott legyen és érdeklődő. Tessenek arra gondolni, hogy hogyan lehetne úgy iskolai tanulást pozitívan végrehajtani, hogyha a gyermek bezárkózik és nem nyitott, nem érdeklődő. Ez általában egyébként jellemző az óvodáskorú gyermekekre, hogy amikor az iskolába lépést elérik, akkor nyitottak, érdeklődők a világra. Szinte minden óvodás rendkívüli módon várja az iskolát, kivéve, ha olyan szülői háttérrel van dolgunk, ahol nem pozitívan emelik ki a tudást, illetve ha idősebb testvére van a gyermeknek, aki negatívan befolyásolja a gyermeket, de általában még ekkor is azért a gyerekek nagyon nyitottak az újra, az újdonságra. Rendkívül fontos az, hogy megjelenjen a szándékos emlékezet és a figyelem. Tessék arra gondolni, hogy az iskolában 45 perces órák vannak, addig, amíg az óvodában is vannak foglalkozások, de nincs nagy tétje annak, hogy az óvodában mondjuk odafigyel egy-egy foglalkozásra. Az iskolában van egy becsengetés és egy kicsengetés, ami nagy mértékben struktúrálja a foglalkozás elejét és a végét. Na ezen belül természetesen nem lehet elvárni egy elsős gyermektől, és még a kisiskolás végéig sem lehet elvárni, hogy 45 percen keresztül folyamatosan figyeljen, de ki kell alakulni egy szándékos figyelemnek, mert enélkül nem lehet magát az oktatási folyamatot végrehajtani. És a szándékos emlékezet is nagy mértékben fontos, hiszen vissza kell adni majd a tananyagot, reprodukálni kell, hiszen erről szól maga az iskola. Nagyon fontos, hogy a gyermek a gondolkodásában el kell, hogy szakadjon majd a cselekvéstől. Tetszenek emlékezni, hogy az óvodáskornál megbeszéltük, hogy nagyon sokszor cselekvésbe ágyazott a gyermek gondolkodása. Itt már a cselekvéstől, a szemléletességtől el kell szakadni, és el kell tudni fejben képzelni dolgokat, tehát nem szükségszerű mindig az, hogy lássa is azokat a dolgokat. Nagyon fontos az, hogy jól és érthetően kommunikáljon. Azt lehet gyakran olvasni a vonatkozó szakirodalmakban, hogy tisztán kommunikáljon. Természetesen ezt itt a gyógypedagógus kollégák mindjárt jelzik, akik logopédusnak szeretnének majd tanulni, hogy vagy már annak tanulnak, hogy hát mi van akkor azokkal a gyerekekkel, akiknek adott esetben vannak különféle problémáik a beszéddel. Természetesen hát az iskolában van ő nekik is a helyük, de hát ő nekik mindenféle korrekciós foglalkozásokat kell, vagy célszerű beiktatni. Nagyon fontos, hogy az iskoláskor kezdetére elemi ismeretekkel rendelkezzen a gyermek önmagáról. Ebben nagyon nagy szerepe van a családnak, és nagyon nagy szerepe van az óvodapedagógusnak. Tudja azt, hogy ő kicsoda, hogy hívják a szüleit, hol lakik, tehát adott esetben, ha az utcán eltéved, akkor el tudja mondani azt, hogy hova kísérjék őt el. Nagyon fontos, hogy az évszakok, a napszakok tekintetében tájékozott legyen, tehát télen nem mondja azt, hogy nyár van, tehát alapvető tájékozottsággal rendelkeznie kell, és nagyon fontos az, hogy az elemi közlekedési ismeretekkel rendelkezzen, illetve hát még a táblán kivetítettem az öltözködést is, tehát tudja azt, hogy mikor, mit, hogyan érdemes felvenni, bár ezt nagyon sokszor a serdülők se tudják, de azért erre meg kell tanítani a gyerekeket. Harmadik, ami nagyon fontos az iskola érettség keretén belül, az a szociális érettség. Rendkívül fontos az, hogy szociálisan legalább annyi érettséggel rendelkezzen a gyermek, hogy képes legyen együttműködni a pedagógussal, képes legyen együttműködni a kortársakkal, hiszen enélkül rendkívül nehéz elképzelni az iskolai teljesítést. Nagyon fontos, hogy bizonyos fajta, bizonyos fokú önfegyelemmel rendelkezzen. Nagyon fontos az, hogy feladattudata legyen. Erről beszéltünk már, hogy óvodában, óvodáskorban kiépített, kialakított elkezdett feladattudat felépítés nélkül rendkívül nehéz arra egy iskolást rávenni, hogy összepakolja a felszerelését, tudja, hogy neki mi a dolga. Hát ez mind-mind a szülők és az óvodapedagógusoknak a feladata. Illetve rendkívül fontos az, hogy szabálytudata legyen. Szabályok nélkül nem fog tudni jól működni a gyermek, sem az iskolában, sem pedig a családban. Illetve hát a felelősségérzet is valamilyen szinten ki kell, hogy alakuljon. Hiszen ezek nélkül megint csak azt lehet mondani, hogy elképzelhetetlen a pozitív iskolai kimenetel. Mindig emlegetem ezt a pozitív iskolai kimenetelt. Nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen attitűddel megy tovább az első osztályból a gyermek. Tehát oda úgy érkezik, hogy várja, várakozásának megfelelően pozitív megerősítésben lesz része, akkor nagy esélye van arra, hogy hát az iskolai tanulmányait jól fogja tudni teljesíteni. Ha mindjárt az elején negatív lesz a gyermeknek az élménye, negatív lesz a találkozása, akkor pedig nagyon szenvedni fog, ami később a felnőttkori karrierépítés szempontjából sem szerencsés, hiszen tessenek arra gondolni, hogy bármilyen szakmát azt csak iskolai keretek között lehet elsajátítani, tehát aki nem szeret iskolába járni, az pedig nem biztos, hogy tanulni fog, és hát a társadalmi környezet pedig elvárja azt, hogy megfelelő végzettséggel rendelkezzenek az emberek. Nézzük az iskolai élet gyermek jellemzőit. Ugye beszéltem már erről, hogy be kell illeszkedni a közösségbe. Nagyon fontos az, hogy a kisiskolás gyermek már a kortárs kapcsolatban megfelelően jól érezze magát. Ugye múlt alkalommal említettem azt, hogy körülbelül 3 éves korban elkezdődik a társas igény a gyermekeknél, de ez még nem annyira fontos, tehát a iskolába lépésig a felnőtt jelentőséggel felnőtt szerepe az rendkívül fontos. A kisiskolás korban elkezdődik a felnőtt szerepének a csökkenése, és hát megjelenik a kortárs csoport jelentőségének a felértékelődése. Ha nem illeszkedem be ebbe a kortárs csoportba, ha peremhelyzetbe kerülök, akkor nem fogok tudni jól teljesíteni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy jól illeszkedjen be a közösségbe, érezze a közösségi érzést, érezze a valahova való tartozást, és hát képes legyen a szabályokhoz alkalmazkodni. Az a baj, hogy nagyon sokszor nagyon öntörvényűen érkeznek a gyermekek az iskolába, ahol egyértelmű kristálytiszta szabályok vannak, és hogyha a gyermek nem képes ezeket a szabályokat megtanulni, akkor hát nagyon könnyen peremhelyzetbe kerülhet. Én azt javaslom az iskolai tanító kollégáknak, akik majd tanítók lesznek, hogy nagyon nagy türelemmel kell fogadni a gyerekeket, mert nem egyformán lesznek a gyerekek felkészítve, nem egyformán, hiszen eltérő családokból, eltérő óvodai környezetből fognak érezni, vagy érkezni. Nagyon fontos az, hogy adjunk megfelelő időt, nem 2 hetet, nem 2 hónapot. Én azt gondolom, az első tanév mindenképpen, de akár az első 4 év is rámehet arra, hogy, és ezt pozitív értelemben értem, hogy rámehet, hogy közösséget formáljunk, és ebben a közösségben valamennyi kisgyereket be kell illeszteni. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen felértékelődhet, fel kell, hogy értékelődjön a pedagógusnak a közösségi építő szerepe, hiszen az iskolában a pedagógus nem csak tananyagot közvetít, hanem személyiséget is formál, ehhez pedig a közösségi építés is mindenképpen hozzá tartozik. Az előbb említettem már, hogy megfelelő feladattudattal kell rendelkezni a gyermeknek. Képesnek kell lenni a gyermeknek arra, hogy a vágyait a háttérbe szorítsa. Mindenkinek vannak vágyai. Egy kicsit az jellemző a társadalmunkra, hogy egyfajta hedonista világszemlélet alapján élnek az emberek, főként a fiatalok, hogy jönnek a késztetések, és én, illetve a serkentések, és én azonnali kielégülésre vágyom. Ez nem fog működni, tehát a szabályoknak ez nem biztos, hogy jót tesz a szabályok betartásának. Ezért már, amikor ide érkezünk, és itt az óvodapedagógusok szerepét említeném, és megint a szülők szerepét, amikor ide érkezünk az iskolába, akkor rendkívül fontos az, hogy a gyermek megfelelőképpen képes legyen a vágyait, hát, hogy úgymond, bizonyos keretek közé szorítani. Például, ha éhes, akkor nem biztos, hogy az órán neki kell állni enni. Régen, amikor az önök szülei gyerekek voltak, illetve én is gyermek voltam még, akkor inni se szoktunk órán. Ennek ma ellentmond ugye az, hogy az egészséges életmódhoz hozzátartozik az, hogy sok folyadékot ígyunk, ezért általában az ivás miatt nem szoktak szólni, de hát gondolom, hogy önök se gyújtanak rá, amikor éppen szeretnének és óra közben van. Tehát meg kell tudni fékezni a vágyaikat, eltenni egy későbbi időpontra, ezt már az iskolás gyereknek, az iskolába lépő gyereknek meg kell tenni. Nagyon érdekes a WC-re menés, hogy lemegyünk ilyen egyszerű példákra, hogy az elsős tanítónénik, tanítóbácsik szokták mondani a gyerekeknek, hogy hát azt a szünetbe kell elrendezni, erre meg kell tanítani a gyerekeket, maguktól nem fognak tudni semmit. Egy csomó dolgot a gyerekek egyébként nem tudnak maguktól, megfelelő türelemmel, pozitív hozzáállással ezeket meg kell tanítani nekik. Nagyon fontos a figyelem, az iskolába lépéskor egy borzasztó nagy számot fogok mondani, ez a 10-15 perc, ez egy nagyon nagy szám, hogyha tetszenek látni, mert mondhatnánk azt, hogy nem olyan fontos negyed órát figyelni valamire folyamatosan, szerintem néha felnőttek se tudnak folyamatosan negyed órát figyelni, de ez az elvárás a gyerekekkel szemben, hogy aktívan és folyamatosan legyünk képesek figyelni, minimum 15 percre induláskor, tehát az iskolába lépéskor. Ez majd egy kicsit ki fog tolódni az életkori szakasz végére, picit meg fog emelkedni, nem sokkal. Mi itt a pedagógus feladata, hiszen 45 perces egy óra, hát ezeket az órákat, tanórákat megfelelőképpen be kell osztani, különféle olyan felépítés, olyan hierarchiája, olyan struktúrája legyen, hogy a gyerekeknek ezt a ezt a figyelmét folyamatosan fent lehessen tartani, megfelelő motivációk segítségével. Nagyon fontos, hogy összefüggő beszédre legyen képes az iskola érett gyermek. Tessék arra gondolni, hogyha valaki elmegy az iskolába és nem tud beszélni. Tehát nagyon nehezen fogja tudni kifejezni magát. Én tisztelettel kérem a tanító kollégákat, sőt az óvodapedagógusokat is, hogy már az óvodába sokat beszéltessük a gyerekeket. Tanító kollégákat arra kérem, hogy amikor majd gyakorló pedagógusként dolgozni tetszenek, akkor lehetőleg sokat beszéltessék a gyerekeket, és lehetőleg sok szóbeli számonkérést is tessenek beiktatni a gyermekek életébe. Egyrészt ezzel a szókincsüket bővítjük, a másik pedig az, hogy megtanítjuk a gyerekeket arra, hogy hogyan kell mások előtt beszélni, mások előtt kommunikálni, és a másokat, tehát az osztály többi részét is megtanítjuk arra, hogy hogyan kell figyelni a többiekre, mert ma nagyon nagy probléma van az egymásra figyelés tekintetében. Rendkívül fontos az, hogy a gyerek érdeklődő nyitott legyen, ezt megint csak az óvodapedagógusok és a szülők felelősségeként jegyezném meg, tehát már óvodáskorban a gyerekeket el kell vinni olyan helyekre, olyan helyzetekbe, föl kell hívni a figyelmüket különféle érdekes dolgokra, ki kell nyitni a szemüket ezeknek az érdekes dolgoknak az észrevételére, hogy majd az iskolában is ez az érdeklődés, ez a figyelem folyamatosan fennmaradjon. Itt a pedagógusnak az nagyon nagy szerepe, hogyha a gyermek érdeklődve és nyitottan közeledik, akkor azt viszont fogadni kell, és megfelelő visszajelzéseket kell adni az ő számára. Ugye maga az alakváltozás az lezajlik, azt arról nem szeretnék beszélni. Amit viszont kiemelnék, hogy összerendezetté és koordináltá válik a gyermekeknek a mozgása. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy összerendezett, koordinált mozgása legyen a gyermekeknek. Egyrészt ez mindenképpen fontos maga az ember miatt, tehát egyre stabilabban és biztonságosabban fog tudni működni különféle helyzetekben, akár még veszélyesebb helyzetekben, hiszen egy testnevelés foglalkozás is mindenképpen egy veszélyes helyzetként foghatjuk föl. A másik pedig az, hogy ennek a koordinált összerendezett mozgásnak az írásban rettentő nagy jelentősége van, tehát ez is jellemzője a gyermekeknek. És ami nagyon fontos, ez a serkentés és a gátlás egymáshoz viszonyított aránya. Biztos tetszenek emlékezni a Bevezetés a pszichológiába című kurzusnál a pavlovi idegrendszeri személyiség típusokra. Tehát nagyon fontos az, hogy a serkentést megfelelő gátlások kövessék, tehát egyenlítődjenek ki a serkentések és a gátlások, magyarán, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban a gyermeknek egyes tevékenységei gátlás alá kerüljenek, hiszen ez az érett, egészséges, nyugodt személyiségnek a jellemzője. Az, akinél a gátlási folyamatok nincsenek jelen, vagy elégtelenül működnek, az folyamatosan kénytelen ezeknek a serkentéseknek megfelelni, és hát rendkívül sok magatartási problémát fog ez maga után vonzani a gyerekeknél. Jogos kérdés, hogy miért pont 6 évesen megyünk az iskolába, miért nem megyünk 5 évesen, 4 vagy esetleg később. 6 éves korra érik meg a gyermek arra, hogy a különböző változások szerint elmehessen az iskolába. Buda Béla írta le azt, illetve többen is leírta, csak Buda Bélát emelném ki, hogy ez a legmegfelelőbb, mert olyan markáns érési folyamatok, változások következnek be, mind a szabálykövetésben, mind a motiválhatóságban a gyermeknél, amelyek alkalmassá teszik őt arra az iskolára. Körülbelül 6 éves kor tájékán válik alkalmassá a gyermek arra, hogy csoportosan oktatható, hiszen megint csak utalnék a múltkori előadásunkra, az óvodáskorban egocentrikus a gyermek, itt a kisiskoláskorban már kevéssé, vagy nem az. Már tudok figyelni a másikra, már tudok alkalmazkodni a másikra, tehát csoportban lehet oktatni. Nem feltétlenül fontos, hogy a pedagógus egy személyi helyzetben vagy két személyi helyzetben működjön a gyermekkel, hanem tud olyan helyzetben működni, hogy a csoport és a pedagógus, tehát az osztályközösség és a pedagógus. Tehát nagyon fontos az, hogy 6 éves korra jönnek meg azok a késztetések a kognitív képességek területén, amik megint csak alkalmassá teszik a gyerekeket arra, hogy elmenjenek az iskolába. Hogyan tudjuk azt, hogy egy gyermek iskola érette? Én azt gondolom, hogy egy óvodapedagógus és egy szülő pusztán a gyermek ismerete alapján el tudja helyezni az iskola érettség szempontjával a gyermeket, hogy alkalmas vagy nem alkalmas. Ennek ellenére van egy intézményrendszer, működik egy intézményrendszer Magyarországon, amelynek a segítségével ezt az iskola érettségi vizsgálatokat el lehet végezni. Természetesen ugye ez a nevelési tanácsadó hálózat, természetesen a Az iskola érettség az nem pusztán intelligencia kérdése, tehát nem arról szól az iskola érettség, hogy megvizsgáljuk a gyermeknek az intelligenciáját, hiszen nagyon sok intelligens gyermek is alkalmatlan az iskola elkezdésére. Lényegesen bonyolultabb, általában több tényezőt szoktak megvizsgálni abból a szempontból, hogy az iskolába lépésnél, az iskolába lépéskor a gyermek milyen kritériumoknak tud megfelelni. Csak néhányat kiemelnék, hogy például az intelligencián túl az alkalmazkodási képesség. Az a kisgyermek, aki nem képes alkalmazkodni a társakhoz, nem képes alkalmazkodni bizonyos tőle elvárható életkorhoz rendelt tőle elvárható helyzethez, az a gyermek nem fog tudni jól teljesíteni az iskolában. Illetve nagyon fontos az, hogy megfelelő teljesítmény motivációja legyen a gyermeknek, mert motiváció nélkül megint csak nem lehet az iskolát teljesíteni. Illetve kiemelném azt, hogy minden tanulási képesség megvan-e a gyermekben, mert ha nincs, akkor megint csak kudarcos lesz az iskola kezdés. Tényleg teljesség igénye nélkül néhány szerzőt ki szeretnék emelni. Tetszenek látni, mert hogy milyen különböző megközelítéseket alkalmaznak az iskola érettség kapcsán, és aztán megbeszéljük azt is, hogy Magyarországon mit használunk, milyen megközelítése van. Én a Trémert emelném ki először, aki azt mondta, hogy összemélyiség kérdés az, hogy iskola érette valaki. Tehát összemélyiség kérdés. Magyarán megnézzük az intelligenciáját, de az intelligencia mellett meg kell néznünk azt is, hogy szociálisan érette, testileg érette. Most nem mennék bele újra azt, hogy mit értünk testi érettségen. Erről már beszéltem. Tehát ezeket a megközelítéseket alkalmazza az ő elmélete. Levitov, ő egy orosz pszichológus volt, ő úgy közelítette meg ezt az iskola érettség kérdését, hogy a fizikai és a pszichikai alkalmasságot nagyon fontos megvizsgálni, de ezeken túl meg kell nézni a különféle ismeretek és jártasságoknak a meglétét a gyermek életébe, a különféle készségeknek a szintjét, alkalmas-e, tud-e, meg tud-e felelni azoknak az elvárásoknak, amiket adott esetben az iskola vár tőle. Gegesi Kispál, egy magyar szerző, ő azt mondja, azt mondta régen, azt vizsgálta, hogy az iskola érettség az a gyermeknél annak a kritériumnak való megfelelés, hogy a külvilággal hogyan viszonyulok a külvilághoz, hogyan, milyen hőfokon érdeklődöm, mennyire érdeklődöm a külvilág ingerei felé, és mennyire vagyok képes ezeket az ingereket befogadni. Zuliger talán ő az egyik legtöbb nézőpontot, illetve nézőponton túl is legtöbb különféle összeredményt veszi alapul az iskola érettség tekintetében. Hát mindenképpen azt mondja, hogy nagyon fontos az érzékszerveknek a megfelelő működése, mert nem megfelelő érzékszervek segítségével nem lesz jó a tanulás. Az érzékszerveken túl a figyelmi működés, a kifejező készség, az elemző képesség, a logikai összefüggéseknek a meglétét veszi figyelembe. Rendkívül fontos már azt mondja, hogy óvodáskor végén, iskoláskor kezdetén az, hogy képes legyen az ember kombinálni, képes legyen valamiféle elemi logikai feladatoknak a végrehajtására. És hát nagyon fontos az, hogy legyen a gyermekben egy alkotási vágy, egy alkotási érettség arra, hogy ő valami produktumot letegyen az asztalra. Illetve hát őnála is megjön a közösségi alkalmazkodás, a közösségi igényeknek való megfelelés. Strebel az, aki teljesen elfordul az eddig felsoroltaktól. Ő azt mondja, hogy nem ezeket a hagyományos eszközöket, módszereket, hagyományos megközelítéseket kell alkalmazni, hanem egyfajta minőségi elemzést kell végrehajtani. Tehát fogni kell a gyereket, meg kell nézni abban a környezetben, ahol ő létezik, ahol ő él, és ebben a környezetben a környezeti tényezőknek a gyermekre kifejtett hatását vizsgálja, és ez alapján lehet kimondani azt, hogy tulajdonképpen iskola érette, vagy mitől lesz iskola érette a gyermek. És egy magyar szerző trió, ez a Lőrinc, Palkó és Petrován az, aki azt mondta, hogy testi, szellemi, lelki érettség, és hát az ebből fakadó önállóság, az ebből fakadó teljesítmény az, ami tulajdonképpen szükségeltetik ahhoz, hogy az ember megfelelőképpen tudjon teljesíteni az iskolában, és hát ők kiemelik azt is, hogy meg kell nézni a munkát zavaró tényezőket, tehát az iskolai munkát zavaró tényezőket, gyermek kapcsán, természetesen itt nem az iskola környezetére gondol elsősorban, hanem a gyermek működésével kapcsolatban beszélünk arról, hogy milyen megfeleléseknek kell a gyermekeknek helytállni. Nézzük a gyakorlatot, a napjainkban elterjedt gyakorlatot, amit szoktak csinálni. Hát a testi alkalmasság, erről már sokat beszéltem, ezt nem szeretném megint említeni. Talán azért kell egy fizikális nagyságnak megfelelni, mert azért lényegesen terhelhetőnek kell lenni az általános iskolás korosztálynak, mint tettük azt az óvodáskorban. És most nem itt az iskolatáskára gondolunk elsősorban, hiszen voltak erre mindenféle kísérletek, hogy nehéz az iskolatáska, hogyan csökkentsük az iskolatáskát. Volt nekünk olyan időszakunk is, hogy kilóra, dekára megmondták, hogy egy első gyermeknek mennyi terhet lehet cipelni. Nagyon sok iskola megteszi azt, hogy ott tartja a felszerelés jelentős részét az iskolába, és nem terhelik ezzel a gyermekeket. Tehát nem csak erről van szó, hanem összességében az a terhelés, amit az iskolában el kell a gyermekeknek viselni. Az értelmi fejlettséget nagyon fontos vizsgálni, tehát mindenképpen intelligencia vizsgálatot kell alkalmaznunk. Nagyon fontos, hogy ezen belül ugye figyelemnek a meglétét, de ezt sem szeretném tovább még elemezni. Az értelmi képességeknél azért azt szeretném kiemelni, hogy tetszenek talán emlékezni, hogy a fél év során a második vagy a harmadik előadáson eljutottunk azokhoz az intelligencia határokhoz, amik alapján az iskolába lépést meg lehet a gyermekeknél határozni, hogy ki milyen iskola típusba menjen. Azt tudni kell, hogy az átlagos intellektussal és a mentálisan retardált intelligencia övezetbe tartozó gyermekek részére a normál iskolai beiskolázást javasolják. Ugye ez a 70-es intelligencia pont fölötti intelligencia értékekről van szó. Az ez alatt teljesítő gyermekeknél, ugye a valamilyen szintű értelmi fogyatékosságot, tanulási zavarral rendelkező gyermekeknél pedig azt kell eldönteni a vizsgálatot végző szakmai szervnek, hogy integráltan oktatható-e normál képességű gyermekeknél, illetve abban az iskolában, ahova a szülő szeretné beiskolázni a gyermekét, ott van-e az iskola alapító okiratában arra utalás, illetve végez-e olyan gyakorlatot, hogy tanulásban akadályoz a gyermekeknek a tanulását, oktatását, nevelését felvállalja, vagy sem, illetve visszatérve oda, hogy a vizsgálat eredményét, ha megnézzük, akkor lehet, hogy ez a bizottság, aki a vizsgálatot végezni fogja, arra tesz majd javaslatot, hogy ne integráltan oktassuk ezt a gyermeket, hanem speciális iskolában oktassuk, és akkor olyan iskolát kell a szülőnek keresni. Nagyon fontos az emlékezet, tehát azt is vizsgálják, az iskola érettségi vizsgálatok általában ilyen egy találkozásból állnak, amikor is a területileg illetékes nevelési tanácsadót megkeresi. Vagy a szülő, vagy az iskola, nagyon sok helyen úgy csinálják az iskolák, hogy a nevelési tanácsadók kimennek, a nevelési tanácsadók kimennek, és akkor felmérik a gyermekeket, természetesen szülői beleegyezéssel, és akkor olyan jellegű feladatokat hajtatnak végre, olyan jellegű feladatokat adnak a gyermekeknek, amiknek a segítségével, plusz még egy környezeti anamnézis segítségével el lehet dönteni, hogy a gyermek iskola érette vagy sem. Rendkívül fontos az, hogy vizsgálják azt is, hogy elemi fogalmakkal rendelkeznek-e a gyermekek, kialakult-e az elemi fogalom, az elemi mennyiségek és elemi számfogalmaknak ezek kialakultak-e a gyermekeknél, tudnak-e rajzolni. Nagyon szomorú az, amikor valaki iskoláskorban fog először ceruzát, tehát tud-e rajzolni, tud-e írni valamiféle krikszkrakszokat, amiket az óvodában csináltak, illetve hát megfelelőképpen tud-e beszélni a gyermek. Rettentően fontos, hogy megfelelő erkölcsi és érzelmi kritériumoknak is megfelele, hiszen az iskolában közösségben kell neki működnie, illetve hát ugye a szociális alkalmasságot is vizsgálják, magyarán milyen az alkalmazkodási készsége, le tud-e mondani, milyen lemondási képességei, készségei vannak, vagy pedig nagyon önző. Ugye nem mindegy az, hogy mennyire egocentrikus a gyermek, mennyire képes adott esetben a közösség érdekében valakinek a javára lemondani bizonyos dolgokról. Nézzük azt, hogy az iskola éretlenség mitől alakulhat ki. Sajnos elég sok van. Mindenképpen ki kell emelni azt, hogy a gyermeknek a magatartása, ha nem megfelelő, a gyermeknek a magatartása mint egy iskola éretlenségi okként szerepelhet. Tessék arra gondolni, hogyha nem tud bizonyos helyzetekben adekvát módon viselkedni, mert nem tanították meg vele. Ugye az iskolában valamiféle elemi fegyelemnek lennie kell, bizonyos szabályoknak meg kell felelni az osztályban, a folyosón is, a szünetekben is, és hát ezeknek a magatartási szabályoknak az ismerete, az elsajátítása rendkívül fontos a gyermekek részéről. Nagyon fontos az, hogy kialakulnak-e a belső kontrollfunkciók a gyermeknél, és hogyha ezek nem alakulnak ki, akkor nagy valószínűséggel nem fog tudni működni. Lehet, hogy a legjobb tudású, lehet, hogy az óvodai csoport legjobb intellektussal bíró, legnagyobb tudással rendelkező kisgyermeke is, hogyha ő nem fog tudni rendesen működni, nem fogja tudni ezeket a szabályokat megfelelőképpen alkalmazni, nem tud ezekhez hozzárendelni olyan viselkedést, amit elvárnak tőle, akkor nem biztos, hogy az iskolában meg fogja tudni állni a helyét. Rendkívül fontos az, hogy kialakuljon a feladattudat, szabálytudat, ha ez gyenge, és itt az óvodapedagógusok feladata nagyon fontos, a szülők feladata. Az óvodapedagógus kollégákat arra kérem, hogy az óvodába lépés pillanatától kezdve azt erősítsék a szülőkbe, hogy elemi munkákat adni kell a gyermek számára, megbízatásokat kell adni. Óvodában vannak erre példák, hogy napos legyen valaki. Szerintem egy óvodai csoport átpakolása egy torna foglalkozáshoz. Én szerintem az altatáshoz való összepakolás az is a gyerekeknek nyugodtan, tehát a gyerekeket be lehet ebbe vonni, hogy érezzék, hogy tudják azt, hogy mi az, amit nekik kell csinálniuk, és ezáltal kialakulhat egy feladat tudat. Szabályokat be kell tartani, ezek nélkül, a szabályok nélkül nem fog tudni működni a gyermek. Rettentően fontos az, hogy képes legyen a viselkedését akaratlagosan irányítani. Ha nem tudja, akkor baj lesz, mert zavarni fogja a tanórát, és az alsós pedagógus, az alsós tanító el fogja küldeni őt különféle háttérintézményekhez, nevelési tanácsadóba vagy egyéb más intézményekhez, holott lehet, hogy nem fognak tudni ott rajta segíteni, mert hogy olyan deficittel jött már eleve az iskolába. Nagyon fontos az érzelmi kiegyensúlyozás. Ha kiegyensúlyozatlan érzelmileg, ha megbántódik, ha megsértődik mindenen, ha nem tudja elviselni a kudarcot, nem tudja elviselni azt, hogy fölszólítják-e vagy nem szólítják föl, jelentkezik nagyon valaki, 100-an fognak jelentkezni az iskolába lépéskor, nem fogok tudni mindenkit felszólítani, akkor lehet, hogy valaki ezen megsértődik, és akkor kicsit durcás lesz, és utána már nem fog jelentkezni, és be fogja rakni magát egy olyan helyzetbe, ami meg nem szerencsés semmiképpen. Nagyon fontos az, hogy legyen képes alkalmazkodni másokhoz. Ugye amikor beszéltünk az óvodai szocializációról, akkor ugye fölmerült az, hogy miért kell óvodába menni, ha tetszenek erre emlékezni. Egy csomó dolgot nem tud otthon megtanulni a gyermek. Például a társas alkalmazkodás a másokhoz, a mássághoz való alkalmazkodást, azt intézményi körülmények között lényegesen jobban meg tudja tanulni a gyerek, mint adott esetben egy családban. Nagyon fontos az, hogy ha idegrendszeri sérülése, idegrendszeri problémái vannak a gyermeknek, nem biztos, hogy iskolai érett lesz. Ezeken az idegrendszeri problémákon valamilyen szinten, valamilyen formában változtatni kell. Rettentően fontos az, hogy megfelelő testi fejlettség legyen. Ez az éppen csak betöltött 6. életévhez, ez nagyon izgalmas és nagyon jó. Tessenek arra gondolni, hogy lehet, hogy mindenben rendben van a srác vagy a kislány, de éppen csak betöltötte is, és hogy még annyira pici esetleg a többiekhez képest, hogy ez lesz az az ok, ami miatt nem fog tudni rendesen megfelelőképpen teljesíteni. Rendkívül fontos az, hogy ha retardált a fejlődése valakinek, tetszenek emlékezni a fogalomra, tehát nem fogyatékosságról van szó, csak elmaradásról, lemaradásról. Ha valamikben retardált a fejlődése, akkor nem biztos az, hogy ő fog tudni megfelelően teljesíteni. Nagyon nagy baj, hogyha ingerszegény környezetből érkezik, hiszen ha ingerszegény környezetben él, onnan érkezik, akkor a környezetre való rálátás, a környezetre való rápillantás, rácsodálkozás az semmiképpen nem fog jól működni. És nagyon fontos az, hogy nevelési hibák, ezeket szándékosan hagytam a végére, nevelési hibák, akár egy túlzott engedékenység, akár egy túlkényeztetés, akár elhanyagolás, az nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy valakiből nem lesz iskola érett. Utolsó gondolat az iskola érettséggel kapcsolatban, hogy a magyarországi gyakorlat az az, hogy van egy úgynevezett rugalmas beiskolázás, mely rugalmas beiskolázás azt jelenti, hogy amennyiben május 30-áig betölti valaki a hatodik életévét, és alkalmas az előbb felsorolt különféle funkcióit tekintve az iskolára, akkor elmehet az iskolába. Ha nem alkalmas, akkor maradhat még az óvodába, tehát nem kell egyértelműen azonnal elmenni. Ez egyébként a 80-as évektől van érvényben, tehát gyakorlatilag a rugalmas beiskolázásnak az a lényege, hogy mindenki akkor kerüljön az iskolába, amikor többé-kevésbé alkalmas az iskolai követelmények teljesítésére. Ha nem készül el valaki idézőjelben, tehát nem nagyon nagy lemaradásai vannak, és már a 8. életévében van, akkor pedig természetesen van lehetőség arra, hogy az iskolai kereteken belül megfelelő fejlesztő pedagógusok, hozzáértő szakemberek foglalkozzanak a gyermekekkel, és hát ezek a gyermekek tulajdonképpen megkapják azokat a feleslegesnek egyáltalán nem mondott, nagyon fontos segítségeket, amelyek elegendőek ahhoz, hogy ő esetleg jól tudjon teljesíteni. Csak itt szeretném kiemelni azt, amit én mindig is mondtam, hogy bár nem lehet ilyen zsarkosan fogalmazni, de ha a gyermek életkorától kezdődően mindenki elvégezni azt, amit kell, tehát mind a szülők, minden szintű pedagógus elvégezni a gyermekkel azt, amit kell, akkor nagy valószínűséggel sokkal kevesebb olyan problémás gyermek lenne, akiknek adott esetben fejlesztő pedagógusra lenne szükségük. És akkor én itt megállnék, jó? Mert